megkülönböztetett tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm mai vendégeimet, a Gorove házaspárt. Gorove Krisztát, aki angol-német szakos tanárnő, nagy családos édesanya, nagymama, és dr. Gorove László mentőorvost, állandó diakónust, nagy családos édesapát és nagyapát, a magyar katolikus karizmatikus megújulás meghatározó személyiségeit, és köszöntöm e házaspárt úgy is, mint a magyarországi Családok Jézusban katolikus közösség alapítóit. Isten hozotta Mária Rádióban titeket. Ezt az esztendőt a családok éveként a családokra fordított, megkülönböztetett figyelem jegyében töltjük. Nagy családos szülők vagytok, az életetek példaértékű, és nagyon szeretném, hogyha a Mária Rádió hallgatói is megéreznének ebből valamit. 37 évi házasság, szeretetben és boldogságban. 5 gyermek és 10 unoka. Helyesek a számok?
Igen. Abszolút, igen.
Mikor, hogyan kezdődött a házasságotok? Milyen családból jöttetek? Honnan az alap követendő minta volt, hogy nagy családosok lesztek?
Ez nem így volt, mind a kettőnknek csak egy-egy testvére van, és mikor megismerkedtünk, nagyon fiatalok voltunk, nem gondolkodtunk nagy családban, arra gondoltunk, hogy mi most egyszerűen boldog házasságba szeretnénk élni, és ezért mindent megtettünk. Erre volt rengeteg időnk, mert 7 évet kellett várnunk, amíg össze tudtunk házasodni, úgyhogy tényleg nagy keresésbe kezdtünk, hogy hogy lehet boldog házasságba élni. A keresés nem volt nagy siker, mert abban az időben még se pszichológia nem volt, se egyáltalán férfinői kommunikációs kérdések, és a házasságok megválságban voltak. Elhatároztuk, hogy akkor is a miénk lesz a legjobb, és mire oda jutottunk, hogy összeházasodunk, azért odáig eljutottunk, hogy csak akkor leszünk boldogok, ha az Istenre építünk. Úgyhogy egy lapra föltettünk mindent az esküvőn, azt mondtuk, hogy Uram, itt vagyunk, itt állunk előtted, és tégy velünk, amit akarsz. Egyben biztosak voltunk, hogy az Istent akarjuk szolgálni a házasságunkban. A jelmondatunk pedig az volt az Ozeás proféta könyvéből, hogy eljegyezlek magamnak örökre, hogy megismerd az Urat. Ezt teljesen komolyan gondoltuk. És ahogy ez már lenni szokott, ezt az Isten is komolyan veszi, amit mi annak tartunk, úgyhogy közvetlenül az esküvő után nem mentünk nászútra, amit ma már lehet, hogy nem így csinálnánk, de akkor ez volt az egyetlen lelki gyakorlata a közösségnek, ahova jártunk, úgyhogy nem volt kérdés, hogy oda elmenjünk. És ezen a lelki gyakorlaton találkoztunk a Szentlélekkel, aki teljesen megváltoztatta a kapcsolatunkat és az életünket.
Ott ezen a lelki gyakorlaton tulajdonképpen egymástól függetlenül mind a kettőnknek volt egy nagyon meghatározó Isten és Szentlélek élménye, és ez azóta meghatározza és befolyásolja az életünket. Tehát végül is az egyetlen szóval kifejezve az az alap, amire mi építettünk és építünk, az a Szentlélek és a Szentlélek ajándékai.
Azt nagyon aláhúznám, hogy külön kaptuk meg ezt az ajándékot, tehát az Isten egyesével szeret bennünket. Persze, mint házaspár is nagy ajándék volt, de hogy külön-külön kaptuk meg.
És lehet erről többet tudni?
Semmi hókusz-pókusz nem volt benne. Annyi történt, hogy egy dohos plébánián volt a lelki gyakorlat, és éjszaka szentségimádás volt. És akkor egyik éjszaka én térdeltem a szentség előtt, illetve imádkoztam azokkal, akik még ott voltak, és akkor megéreztem azt, hogy az Isten tényleg szeret és elfogad, és a másik éjszaka pedig a Lacival történt tulajdonképpen ugyanez, amit aztán egyeztettünk, amikor fölébredtünk, mert külön aludtak a lányok és a fiúk.
Akik ilyen megvilágosodást élnek át, ilyen Isten kapcsolatuk van, azok különlegesebb keresztények, mint mondjuk, aki ezt nem tapasztalja meg?
Hát semmi esetre sem különlegesebbek, igazából, hogyha akár a II. Vatikáni Zsinat dokumentumait, akár a katekizmust, vagy a pápai megnyilatkozásokat nézzük, akkor a lélek adományaiból való táplálkozás az minden kereszténynek valahol az élete része lehet. Én azt gondolom, hogy ez egyfajta ráhagyatkozás és egyfajta mély személyes Isten kapcsolat, amit mindenki megélhet. Én egy picit a Jézus, illetőleg a Péter vizen jár történetet látom ebben mindig, vagy ahhoz hasonlítanám, hogy akkor, amikor Péter mondjuk ugye a tőle megszokott vehemenciával kéri Jézust, hogy hagy mehessen hozzá a vizen, soha többet nem kerül elő ez semmiféle formában az evangéliumban, és egészen biztos vagyok benne, hogy a többi apostolt, aki a csónakban maradt, Jézus ugyanúgy szerette, és nekik is ugyanúgy lehetőségük volt a Jézussal való találkozásra, és nagyon sok mindenre, mint Péternek, de végül is vízen mégiscsak Péter járt. És egy kicsit ilyen dolog ez, hogy akarok-e vízen járni, vállalom-e a vízenjárásnak az örömét, állapotát, különlegességét, vagy inkább a biztonságban próbálok maradni, és nem próbálom ki ezt a vízenjárást. Nem vagyunk mások, nem vagyunk jobbak, nem vagyunk többek, de meg lehet próbálni vízen járni. Én azt látom, hogy az, aki törekszik egyfajta személyes Isten kapcsolatra, és próbálja ezt a személyes Isten kapcsolatot az életében megvalósítani, az előbb-utóbb ezt meg fogja tapasztalni, és meg fogja tanulni, hogy honnan érzékeli, honnan veszi észre, hogy az Isten most indítja valamire, hogy az Isten szól hozzá, és nyilván lehet ezt egyfajta karizmatikussághoz kötni, de én azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak olyan karizmatikusok, akik nem tudják magukról, hogy karizmatikusok, mert élő Isten kapcsolatuk van, akár nyilván a szentek között, vagy a misztikusok között is rengeteg ilyet találunk. Nem az elnevezésen, vagy nem az adományok számán van itt a hangsúly, hanem azon van a hangsúly, hogy személyes Isten kapcsolat, ami mondjuk a mi számunkra nyilván valahol nagyon-nagyon a házassághoz hasonlítható, tehát egy olyan egység, egy olyan állandó kommunikáció, egy olyan együttlét, ami az élet elengedhetetlen és elszakíthatatlan része.
Csodálatos ajándékot kaptatok a Jóistentől, szinte nász ajándékként. Akkor, amikor megtapasztaltátok ezt az Isten kapcsolatot, akkor tudtátok, hogy teljesen ráhagyatkoztok Istenre, és mindent úgy fogtok tenni a házas életetekben, ahogy ezt ő szeretné? Ez úgy benne volt a mindennapokban, vagy egyszerűen éltétek az életeteket, és spontán lettetek, nem tudatosan, hanem egy természetes életvitellel lettetek Isten teremtőtársai?
Hát ez így szépen hangzana, de azért ez nem ennyire egyszerű. Tehát az kétségtelen, hogy a mi saját szempontunkból ez az Istennel való találkozás, vagy ez az Isten élmény, vagy ez a Szentlélek élmény, ez egy nagyon különleges élethelyzetben jelent meg az életünkben, hiszen tényleg pár nappal előtte részesítettük egymást a házasság szentségében, akkor költöztünk össze, akkor kezdődött a közös életünk, és gyakorlatilag mondjuk egy héten belül, vagy két héten belül az összes ilyen változás megtörtént az életünkben, és ez a személyes életünkben, illetőleg a személyes Isten kapcsolatunkban jelentett változást. Ez azt jelenti, hogy addig is olvastuk a Szentírást, meg addig is próbáltunk imádkozni, de az addigi, mondjuk így, hogy izzadságszagú imádságból egy felszabadult, valóban társalgás szintű kapcsolat indult el az életünkben az Istennel. A Szentírásnak a szavai tulajdonképpen bárhol nyitottuk ki, személyesen hozzánk szóltak, és hát ez külön-külön, de mégis egy együttkezdet volt. Ettől nekünk nem volt tökéletes a házasságunk. Pont amit ugye Kriszta mondott, hogy mi hiába próbáltunk 7 éven keresztül fölkészülni, akkor még ezek a plébániai jegyes kurzusok, meg mindenféle előadások teljesen ismeretlenek voltak. Jó szerével ugye ez a háromszögi plébánossal való találkozás volt a maximum. Nem volt tulajdonképpen semmilyen alapunk.
Hát én azt tenném hozzá, hogy hát ez nem ilyen földön kívüli vagy magasztos dolog ez a házasság, hanem sokkal inkább két lábon a földön kell állni. Mi értük a házasságunkat, és amikor előkerült valamiféle nehézség, akkor észbe kaptunk, illetve szembenéztünk vele. Tehát nem volt ez leöntve egy szent maszlaggal, egyáltalán nem. Sőt, azt hiszem a titka a mi házasságunknak, az a radikális őszintesség, amelynek elsősorban én vagyok a képviselője, vagy én voltam, most már Laci is beleszállt, hogy amikor probléma van, akkor megpróbálunk vele szembenézni. És annyit megtanultunk, hogy muszáj beszélgetni, különben nem működik.
A szembenézés az valóban azt jelenti, hogy megbeszélitek, megkeresitek a megoldást a problémára, hogyha az felmerül?
Persze, ez ezt jelenti, de hát ez az kell, hogy az ember rávegye a házastársát, hogy beszélgessen vele. Itt van a nehézség, egy lány az szívesen beszélget, vagy egy asszony, a férfiaknak erre nincs idejük, mert felesleges dolognak tartják, úgyhogy azért itt van az első nagy lépcső, amit meg kell ugrani, hogy rávegyem a Lacit, hogy beszélgessen velem. És amikor a házasságunk eljutott arra a mélypontra, az körülbelül a harmadik gyerekünknél volt, amikor azt mondtam neki, hogy most vagy beszélgetünk, vagy pedig én akkor pakolok és elmegyek, na akkor megijedt a Laci, és akkor tényleg elkezdtünk dolgozni a házasságunkon.
Ez alatt konkrétan mit értettek? Tehát lettek beszélgetős napok, órák?
Hát azt értem először is, hogy volt lelkivezetőnk, ez nagyon fontos. Tehát azt gondolom, hogy ez biztos, hogy sokat segített az életben nekünk, hogy mind a kettőnknek tulajdonképpen gyerekkorunktól kezdve lelkivezetője volt. És ha bármi gondunk volt, akkor a lelkivezetőhöz is lehetett menni, és kaptuk azt az ötletet, hogy hetente egyszer üljünk le és beszélgessünk. Hát nem volt könnyű megtanulni, hogy ilyenkor mit kell csinálni. Egész más elképzelése volt a Lacinak, mint nekem. Laci szerint ebben az időben kellett megcsinálni mindazt, ami elmaradt a héten. Nekem is voltak erre ötleteim, hogy ővel akkor felszeretettem végre azt a polcot, amit már régen nem tett föl. De hát ez nem volt beszélgetés. És akkor szépen megtanultuk, hogy hát mennyi idő kell rá, meg pihenni is kell. És az volt a szerencsénk, hogy a Lacinak az édesanyja nagyon lelkes nagymama volt, és így aztán ki tudtuk alakítani azt a rendszert, hogy csütörtök délután ott voltak a gyerekek a anyósomnál, ott is aludtak, és akkor nekünk minden héten csütörtökön volt egy délutánunk és egy éjszakánk arra, hogy együtt legyünk és beszélgessünk.
És akkor, amikor már több gyereketek volt, akkor is sikerült megvalósítani ezeket a csak egymással töltött szabad estéket?
Hát eleve úgy kezdtük, tehát ugye három gyermekünk volt már akkor, amikor elkezdtük kialakítani ezeket az estéket, és nem volt könnyű. Elsőnek nem volt könnyű, amit már Kriszta is mondott, hogy ne menjen el mással, hanem tényleg beszélgessünk, tényleg együtt legyünk. Másrészt nem volt könnyű azért, mert ha nem beszéljük meg nem tűzzük ki ezt az időt, akkor ma sem megy magától, 30 akárhány év után sem. Tehát erre nagyon, nagyon oda kell figyelni, és hiába nincsenek már otthon a gyerekek, és hiába vagyunk otthon mind a ketten este, nagyon szépen el tudunk egymás mellett tevékenykedni, úgy, hogy egyszer csak éjfél van, és akkor már nincs lehetőség, vagy kedv, vagy erő arra, hogy leüljünk beszélgetni. És igen, mindig megtaláltuk ezt az időt. Ugye mi ezt úgy hívjuk, hogy heti egy este. Vannak a közösségben, akik ezt ilyen randi estének hívják.
Az jobb is, mert ez nem panasznap. Tehát, hogy a fiúk mindig megijednek, hogy te jó ég, akkor most milyen listát kell már megint végighallgatnom, hogy mit csináltam. Tehát ez nem panasznap, ez egy romantikus nap kellene, hogy legyen, amiben benne van az is, hogy elmondjuk, hogy mi az, amit másképp szeretnénk.
Hogy tudtátok feloldani, vagy megoldani azt a problémát, ami mondjuk a két foglalkozásból is adódhatott? Azért én el tudom képzelni, hogy egy mentőorvos az nem annyira tudja programozni az életét. Jól sejtem?
Hát igen, de ezt például, amikor elkezdtük az egészet, akkor elhatároztuk, hogy ez a délutánunk, vagy ez az esténk a csütörtök lesz, és akkor ezt egyrészt minden baráti körben, meg mindenhol elhíreszteltük, hogy mi csütörtökön ki fogjuk húzni a telefont, hogy ki fogjuk kapcsolni a csengőt, és ennyi rugalmasság volt az én akkori szolgálati beosztásomban is, hogy én azt kértem, hogy csütörtökön déltől péntek reggelig én ne dolgozzak. És ezt mindenki elfogadta. Amikor így beszélgetünk párokkal, és fölmerülnek ezek az időbeli, meg munkahelyi problémák, én nagyon sokszor megtapasztaltam az életemben, és ezt így ajánlom is mindig mindenkinek, hogy az embernek kell legyen egy elképzelése, egy vágya, és azt a vágyat meg kell tudni fogalmazni. És nagyon sokszor fordul elő, hogy ha föltesszük azt a kérdést, hogy jó, hát nem lehetne megoldani, hogy nem tudom én egy héten egyszer egy nap később menjél be, vagy hamarabb el gyere, hogy nem, hát az lehetetlen, és ha sikerül rávenni az illetőt, hogy de hát kérdezd meg a főnöködet, akkor kiderül, hogy mégsem lehetetlen. Tehát, hogy meg kell tudjam fogalmazni ezt az elképzelést, és hogyha azzal odaállok adott esetben az illetékes elé, akkor lehet, hogy működik.
Elgondolkoztató, hogy a mai világban sokkal gyakrabban gondolkoznak úgy az emberek, hogy mi az, ami miatt nem lehet valamit megoldani.
Kedvenc Einsteini idézetem, ugye Einstein mondta, hogy vannak olyan dolgok a világban, amiről mindenki tudja, hogy nem lehet őket megcsinálni, amíg nem jön valaki, aki erről nem tud, és megcsinálja. És ezt nagyon sokszor megéltük az életünkben. A másik pedig, amit szintén megtanultunk, hogy soha nem szabad feladni, és mindig kell a megoldást keresni. És ezt mi ugye tényleg heti egy estének hívjuk, de évek voltak az életünkben, amikor ez nem este volt, hanem reggel, mert én minden hétfőn ügyeltem éjszaka. Krisztának keddenként csak, nem tudom én, 11-re vagy 12-re kellett az iskolába menni, úgyhogy minden kedden reggel elvittük a gyerekeket iskolába, óvodába.
És akkor egy közös reggeli volt?
Nem, elmentünk az úszodába, és akkor ott beültünk a jacuzziba, és az például egy ideális beszélgetési hely, mert ott ugye se tévé, se számítógép, se telefon, se ház körüli tennivalók, és nagyszerűen el lehetett beszélgetni.
egy picit kanyarodjunk vissza a gyerekek érkezéséhez. Ugye a nagymamának a jelenléte már elhangzott, de volt valami más segítség is. Dolgoztál, Kriszta, vagy otthon töltöttél jó pár évet a gyerekek mellett? Ebben a vonatkozásban milyen mintát hoztál otthonról?
Hát otthonról azt a mintát hoztam, hogy anyukám egy dolgozó nő volt, aki erre nagyon büszke, és nagyon szerette a hivatását, ez mind a mai napig így van. Én egyetemista voltam, amikor az első gyerekünk született, amit már nagyon vártunk, hiszen hosszú volt a 7 év együttjárás, és a második gyerekemet vártam, amikor ugyan az egyetem után még elmentem dolgozni pár hónapra, de tudtam, hogy utána gyesre megyek. Utána 10 évet voltam otthon a további születendő gyerekekkel, ami nagyon jó volt, és én elhatároztam, hogy rászánom az életemből ezt a 10 évet a gyerekekre, különösen, mert az én anyukám ezt nem így oldotta meg, és ez nekem úgy nem igazán volt jó. Segítséggel meg az a helyzet, hogy ugyan anyósom tényleg nagyon lelkes segítő volt, de az igazság az, hogy nem őre építettünk, hanem a barátokra építettünk, akik körülöttünk voltak, és akiknek szintén szépen lassan születtek a gyerekeik, és velük oldottam meg 90%-ban azt, hogy a gyerekekre vigyázzanak, vagy én vigyáztam az övékre, egyáltalán nem a nagymama volt a központban.
A mai fiatalok vállalják a gyereket, de nem akarnak otthon maradni vele, mert esetleg félnek, hogy elveszítik a munkájukat, vagy kiesnek a gyakorlatból, vagy nagyon gyorsan elévül a tudásuk. Tehát ezek is olyan problémák, amiben a ti életetek minta lehet, hiszen pedagógusként gondolom, hogy neked is fel kellett zárkózni, vagy talán folyamatosan tanultál, követted azt a világot, ami változott melletted, és lépést tudtál tartani a változással. Hogyan élted ezt meg?
Ez tényleg egy fontos kérdés. Mondjuk én nyelvet tanítottam, és közben volt a rendszerváltozás. Tehát mikor én visszamentem, akkor minden egészen más volt. Gondoltam én, hogy majd milyen szuper dolgok fognak várni az iskolába, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy semmi nem történt, a BRG Magnóból egy kicsit modernebb volt a tanítási eszköz, de mindegy, újra kellett tanulnom, ez így van, tehát mindent meg lehet újra tanulni. És hát otthon azért igyekeztem tanítani magántanítványokat, és ezzel szinten tartani magamat. Én egyébként nem azt látom, legalábbis keresztény körökben, hogy anyukák olyan nagyon sietnének visszadolgozni. Sőt, a másik végletet látom, azt, hogy anyukák teljes mértékben csak a gyerekekre vannak rá fókuszálva. Minap hallottam egy mondatot, hogy a mai gyerekek egyre több szeretetet kapnak, és egyre kevesebb nevelést, amit szintén nem gondolom, hogy helyes megoldás.
A ti gyerekeitek, a ti példátokat követik. Hogyan tudtátok átadni a gyerekeknek azt a mintát, amit ti már nem csak a saját, hanem majd beszélgetünk erről is, a közösség tagjainak is átadjátok?
Mi azt gondoljuk, hogy igazából ami a gyerekekbe átmegy, az sosem az, amit a szülő mond, hanem ahogy él. És az, amit Kriszta itt az előbb mondott, hogy ugye egy családra ugyanaz igaz, mint az egyházra, tehát az nem véletlen, hogy Pál apostol is Krisztusnak és az egyháznak a kapcsolatát a házassághoz, vagy a férfinő kapcsolathoz hasonlítja, és ugye amikor Ferenc pápa arról beszél, hogyha mi kivisszük az örömhírt az utcára, akkor nagyon könnyen megüthetjük magunkat, besározódhatunk, baj érhet bennünket, de ugye ahogy ő mondja, jobban szeretek egy besározott egyházat, amelyik kiment az utcára, mint egy magába zárkózott és magába poshattat. És ez ugyanígy igaz egy házasságra, és ugyanígy igaz egy családra, hogyha csak befelé fordulunk, akkor az előbb-utóbb beposhad. És az, amit itt Kriszta mondott, hogy mindig voltak körülöttünk segítők, mindig voltak olyanok, akik vigyáztak a gyerekeinkre. Ez onnan is ered, hogy mi kezdettől fogva nagyon fontosnak tartottuk, hogy dolgozzunk kifelé. Tehát mondjuk a házasságunk második vagy harmadik évében kezdtem el én, akkor 13-14, maximum 15 éveseknek egyfajta ilyen ifjúsági bibliaórát a Tövis utcai kápolnánkba, és onnan bizony nekünk, abból a 15-20 fiatalból mindig volt lelkes gyerekvigyázónk, holott hát nyilván nem azért kezdtük el ezt a munkát, hogy gyerekvigyázónk legyen, azt tapasztaltuk meg mindig az életünkben, hogyha mi valamit leteszünk, vagy csinálunk valamit az úrszülőjében, akkor azt sokszorosan kapjuk vissza valamelyik másik vonalon. Hát a gyerekeink ebben nőttek föl, mi sosem akartuk őket kényszeríteni semmire, nem annyira szavak, hanem hát inkább egyfajta életforma, amiből hát átment, ami átment.
Igen, de hát átment, tehát mi olyan természetesen éltünk az Istennel, az ő ott volt az életünkben, tehát ez úgy nézett ki, hogy mit tudom én, reggel, ha mentünk az óvodába, akkor mindig imádkoztunk a gyerekekkel, úgy sokszor a Laci vitte őket, és akkor ez a kocsiba zajlott, de hát volt, hogy én vittem, és akkor a 6-os villamoson imádkoztunk, ami hát érdekes dolog, amikor tele van a villamos, hogy akkor mi ott imádkozunk, de ez teljesen természetes volt. Azt hiszem, ez egy nagy titka a dolognak. A gyereknek magának kellett megkeresnie a személyes találkozást az Istennel.
Tudtatok ebbe segíteni nekik?
Annyiban igen, hogy próbálkoztunk olyan baráti körbe bevezetni őket, azért az nagyon sokat számít, akik ezen az úton segítik őket, mert nyilván egy idő után ez nem a szülő hatására fog megtörténni. Meg hát nyilván imádkoztunk a háttérbe, de azt gondolom, hogy mindenki a maga módján meg is találta az Istent.
És azt hiszem, hogy követőitek is. Azért dicsekedjetek
erre. Hát igen.
Nagyon szerényen beszéltek róluk. De
mert azt gondoljuk, hogy ez egy hatalmas kegyelem. Tehát az életben nem gondoltuk, hogy a közösséghez csatlakozni fog bármelyik gyerekünk is. Tehát ez nem volt elvárás. És egyik ámulatból a másikba esünk, hogy azt látjuk, hogy akik megházasodtak, azok mind ott vannak, és tényleg dolgoznak velünk együtt.
Ez nagyon-nagyon nagy ajándék.
Ezt abszolút úgy éljük meg, hogy ez nem természetes, nem nekünk köszönhető, ez egy ajándék az Istentől, amiért végtelenül hálásak vagyunk. Nem gondolom, hogy mi nem követtünk el hibákat, sőt, biztosan követtünk el hibákat. Vannak olyan hibák, amiket látunk, és vannak olyanok, amiket valószínűleg nem látunk, de...
Hát meg a gyerekeinknek se nyílegyenes volt a sorsa. Tehát az, hogy most azt tudom mondani, hogy mindenki eljutott az Istenig, ez nem egy egyenes út volt. Majdnem mindegyiknek voltak varga betűi, ahol azért mi is úgy gondoltuk, hogy hú, mi lesz. De bíztunk bennük, hogy ez az egyetlen út is vissza kell találjon.
Ahogy hallgatlak titeket, egyre jobban erősödik meg bennem az az érzés, hogy önmagatokat is, a házasságotokat is, aztán a gyerekeket, a családot is olyan nagyon egyszerűen és teljesen Istenre tudtátok bízni. És azt hiszem, hogy ez egy kulcs kérdése a keresztény emberek életének, hogy vajon igazán, teljesen rámerik-e, rá tudják-e bízni az Istenre magukat. És hogyha jön esetleg egy olyan probléma, hogy azt látom, hogy a gyerekem egy kicsit távolodik Istentől, akkor ne őt kezdjem el szidni, hanem tudjak érte imádkozni. Jól érzékelem, hogy valami ilyesmit követtek?
Ugye én azt szoktam mondani, hogy amikor a gyerekek kicsik, akkor sokat beszélünk nekik Istenről, és később egyre többet beszélünk Istennek a gyerekeinkről, ahogy nőnek. Ez így van. Én ezt egy picit úgy fogalmaznám meg, hogy a szabadság nagyon fontos. És nincsenek egyforma gyerekek, és nincsenek egyformán mindenkire ráhúzható szabályok, illetőleg két olyan szabály van, ami mindenkire ráhúzható, és ez a szabadság, illetőleg az elfogadás és a szeretet. Tehát nekünk van olyan gyermekünk, aki rögtön az első adandó alkalommal 5 éves korában bérmálkozott, és van olyan, amely 25 éves korában jutott el odáig, hogy akkor ő most bérmálkozni szeretne. És egyikre sem mondtuk, hogy jó, meg a másikat sem próbáltuk rávenni, hogy előbb lépjen a felnőtt kereszténység irányában, mint ahogy ezt ő saját maga el tudta dönteni.
Sőt, ez már az első áldozásnál is így volt, az se volt kötelező 10 éves korban. Az volt a kérés, hogy aki úgy dönt, hogy szeretne első áldozó lenni, az onnantól kezdve eljár a misére, akkor nem kérdés, választ egy lelkivezetőt, és olvassa a Szentírást. Igen. És akkor ebben igyekeztünk is segítséget adni. Igen, és hát ez, amit mondtál, ehhez még hozzátenném, hogy lényeges része az életünknek az egyszerűség és az átláthatóság. Mi a gyerekekkel együtt éltünk, és élünk ma is, most már nehezebb, mert fizikailag külön vagyunk, de ha bármi gondunk volt, a gyerekek valamilyen szinten ugye ezt leveszik mindig, és ezeket meg is osztottuk velük azon a szinten, ami rájuk tartozott.
Legközelebb innen folytatjuk, hiszen sok mondani valónk maradt még, amelyet a következő adásban ismerhetnek meg. Találkozunk 2 hét múlva, pénteken, 8:30-kor, amikor ismét a Gorove házas pár lesz a vendégem. Megtisztelő figyelmüket köszönve búcsúzik a kedves hallgatótól Csegezi Mária, dicsértessék a Jézus Krisztus!
otthon, a családban.
Csegezi Mária beszélgetett hitről, szeretetről, elköteleződésről és a családról.
Híreink következnek.
A mikrofonnál Szigler Lujzi.